Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják, és a mai vendégem Szabó Ábel, aki mint riporter és műsorvezető is munkatársa itt a rádiónál. Mindjárt megtudják az apropót, hogy miért vele beszélgetünk. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szia, Erika!
Mennyi ideje dolgozol a rádióban? Egy év lesz, Ábel, ugyanis nem sokára megválunk tőled.
Igen, augusztus 30-a kereken egy év lesz, és örültem, hogy itt lehettem, nagyon klassz volt.
Sok riportban hallhattunk téged, nekem mindig nagyon tetszett a hangod, és engem megragadnak a kérdéseid is mindig, hogy milyen szemmel nézed a világot. Most viszont valami másfelé fordultál. Hova fogsz tovább menni, mit fogsz csinálni, miatt elhagyod most a rádiót?
Megyek Budapestre, a Károliban hittudományi karon, lelkész szakon fogok tanulni. Nagy váltás ez, mert 4 évig grafikára készültem, és kaptam egy elhívást, és szeretnék ennek eleget tenni minél előbb.
Hogyan történik ilyen nagy változás valakiben? Ezt el tudod mondani, mi volt a folyamat?
Bizonytalanság volt bennem nagyon sokáig, hogy az, amit szeretnék csinálni, az mennyire az én akaratom, és mennyire isteni, hogy mennyire egyezik a kettő. Nekem nagyon fontos volt ez, hogy azt csináljam, amire Isten elhív, amiben Isten szívesen látna. És sokáig azt gondoltam, hogy ez a grafika, mert van kézügyességem, több rokonomtól is örököltem, dédszülőktől, édesapámtól is, és így ez egyértelmű volt számomra, vagy egyértelműnek láttam akkor. Ennek ellenére egy beszélgetés folyamán billent meg ez az egész. Akkor kezdtem el kitelkedni, és nem sokkal helyre is tudtam ebben állni, és egy konkrét képpel a jövőmről tudtam fölállni ebből a megingásból.
Milyen beszélgetés volt ez, mert azért ez mindig egy különleges és sarkalatos pontja, azt gondolom, egy ilyen nagyon komoly döntésnek.
Édesanyámmal autóban ültünk éppen, Pákozdról mentünk hazafelé, és kérdezett, hogy mi az elképzelésem a jövővel kapcsolatban. Akkor már el kellett döntenem, hogy hova felvételizek, de hogy mégis hogyan tudnám magamat elképzelni x év múlva. És nagyon nem volt képem erre. Sok példát láttam, de egyik sem volt olyan, amire azt mondtam volna, hogy na ez az, amiben magamat látom. Igazából konkrét képem soha nem volt magamról így a jövőmet illetően a grafika területén. Jó volt belegondolni, hogy egyszer majd grafikus lennék, és akkor ezt csinálnám, azt csinálnám, de így nem tudtam ennél tovább jutni. És nekem a konfirmációmra kapott ige szakasz az egy nagyon meghatározó pont, és ez volt az, ami gyakorlatilag az elhívásom is volt, csak eddig mindig más szemmel néztem.
Milyen érzés belülről az, amikor az ember rájön, hogy mit kellene tennie? Tehát ez teljes megnyugvást is adott, mert mondtad, hogy a kételkedés indult el benned annak idején.
Eleinte megnyugvás volt, amiatt, hogy tudtam, hogy merre kell akkor most fordulnom, viszont ez nagyon sokáig zajlott le, hogy egyenesbe jöjjek. Hát gyakorlatilag az előző hónapig, tehát hogy ameddig meg nem kaptam a felvételi eredményemet, addig így volt bennem ez a fajta bizonytalanság, amellett, hogy biztosan tudtam, hogy merre kell mennem, mert azért nem éreztem magamat készen, és most sem érzem teljesen késznek erre a feladatra, de hiszem azt, hogy készé válhatok majd egyszer. De nehéz volt így elhagyni azt az utat, amire 4 éven keresztül készültem, és akkor ezt mélyíteni magamba, hogy van rá esélyem, lehetőségem, hogy később majd elvégezzem, de nem ez az első.
A nagy döntések azért mindig komoly dolgok az ember életében. Mit szólt hozzá a családod és édesanyád?
Nagyon örültek neki, a nagypapám különösképpen. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és amikor megtudta, hogy felvettek, akkor mondta is, hogy na most már nem csak az unokám vagy, hanem a kollégám is leszel nem sokára. Tényleg örültek neki, nem csak azért, mert hogy családi hagyományt viszek tovább, mert nagyszülőktől elkezdve a szülőkön át nővérem is lelkésznek készül, és akkor, hogy most én is, hanem inkább az, hogy Isten szolgálatában élem így az életemet, hogyha sikerül ez az egész.
Hát bízunk benne, hogy sikerül, természetesen majd kívánunk neked nagyon sok jót, de előtte még beszélgetni fogunk, most egy kis zene következik.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szabó Ámellel, műsorvezető és riporter kollégámmal beszélgetünk itt. Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódtak be a beszélgetésbe. Ábel el fog menni a rádiótól, egy új utat választott, egy új döntés érlelődött meg a szívében, és lelkésznek fog nem sokára tanulni. Viszont itt volt ez az év, amit eltöltöttél a Halas Rádióban. Hogyan is kerültél kapcsolatba egyáltalán a rádióval annak idején?
Édesanyám lelkész, és a lelkészeknél gyakori azért az, hogy nem egy helyen szolgálnak életünk végéig. Ez édesanyjánál is így volt, helyet kellett bizonyos okokból váltania, és hát több lehetőség volt, köztük szerepelt Kiskunhalas is, és eljöttünk még mielőtt választ adott volna anya, ellátogattunk ide, meghívtak az itteni lelkészek egy ilyen körbetekintésre, és beszélgetés folyamán jött szóba az, hogy hogyha majd esetleg itt leszünk, akkor dolgozhatnék a rádióba, mert hogy érdekelt engem mindig is ez az irány. A médiában többször is foglalkoztam, hogy csak iskola rádió szintjén, de és mindig is élveztem. Az meg, hogy hivatalosan helyet foglaljak egy ilyen székben, az meg még inkább izgalmas volt, vagy izgalmasnak hatott a gondolat. Aztán, ahogy ide költöztünk, hát el is kezdődött ez a rádiós munka, vagy nem is tudom, minek mondjam. Így az életemben elég hamar jött, elég gyors volt. Az elején még nehezebb is volt, vagy sokkal nehezebb, mint ahogy én azt elképzeltem, hogy milyen lesz.
Miért adottak nehézségeid? Meg tudod ezt pontosan fogalmazni? Mire emlékszel az elején?
Én nem voltam egyáltalán egy szószátjárfazon. Nagyon félénk voltam, és nagyon keveset beszéltem. Idegenekkel szinte egy szót nem tudtam volna váltani, csak hogyha nagyon muszáj. És emiatt így nagyon nehéz is volt az eleje, főleg, hogy riporterként voltam akkor még. Az tényleg nehéz volt, hogy idegenekkel beszélgetni, kérdezősködni, hasonlók. Hozzám ez nem árt közel sohasem, viszont ahogy így tapasztalatot szereztem, több emberrel beszéltem, több ismerősöm lett itt Kiskunhalason is, már azáltal, hogy ide költöztünk, egy csomó emberrel kellett, hogy beszéljek így vagy úgy, és ez segített abban, hogy a régi Ábelt így magam mögött hagyjam, és azzal, hogy ide költöztünk, kicsit én is megváltoztam, és remélem pozitív irányba.
Emlékszel olyan riportokra, amik nagyon megragadtak, ami nagyon különleges volt, amikor legelőször elkezdtél rádiózni?
Igen, volt egy egyetemista srác, akivel beszélgettem. Ő az életpályája miatt fogott meg nagyon. Gyakorlatilag vezetői pozíciót látott el a családjában bizonyos okokból. Ahhoz képest, hogy pár évvel volt idősebb nálam, vagy pár évvel idősebb nálam, nagyon tapasztalt és felelősségteljes, és ez mindig ámulatba ejtett.
Szerintem különleges ez fiúknál, mert talán lányoknál tapasztal az ember ilyet ebben a korban, vagy ilyen korban, tehát a fiúknál azért ez nem annyira gyakori. Van olyan riportalanod, akivel nagyon jó kapcsolatod lett utána? Ugye ez egy kisebb város, azért Halas, és azért sok-sok szövődés van, azt hiszem, hogy a barátságokban.
Hát igen, ő is egy ilyen volt, éppen az utolsó hetemet töltöttem itt Halason, és terveztem is vele majd leülni egy kávéra, mielőtt még elmennék, illetve a Dirty Slippers frontemberével is elég jó kapcsolatot ápolok. Hát igazából sokan vannak olyanok, akik nem így a környéken laknak, azok közül, akikkel én beszéltem, úgyhogy emiatt nehezebb, de hát így egy kezemmel meg tudnám számolni talán.
Azért úgy gondolom, hogy ez is nagyon nagy nyeresség és nagyon jó dolog. Egy néhány perc zene szünet után fogunk arról beszélgetni még, hogy milyen volt a rádiózásod az elmúlt egy évben.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Szabó Ábellel, aki ugye műsorvezető és riporter kollégám is itt a rádióban, és az az apropó, hogy Ábel most már nem sokára befejezi a rádiózást itt Kiskunhalason, hiszen egy új életpályát választott. Beszéltél már arról, hogy hogyan is kezdődött el neked a rádiózás, hogy hogyan riportoztál, de utána nem csak riporter, hanem műsorvezető is lettél. Ez mennyiben volt nehezebb, mennyiben volt más?
Kifejezetten amiatt, hogy még a riporterkedésem elején is elég szűkszavú voltam, ezért nem nagyon mertem elvállalni ezt a lehetőséget, amikor fel lett kínálva, viszont úgy voltam vele, egyik ismerősöm tanácsára is elfogadtam végül, mert azért az ilyen dolgok nem gyakran kerülnek vissza az ember életében, tehát ezek ilyen egyszer felkínált lehetőségek, ha élvel az ember, akkor ilyen, ha nem, akkor hát lehet, hogy örökre elszalasztott egy ilyen kalandot, úgymond. Rövidesen miután elvállaltam, ki is próbáltam magamat a műsorvezetésben, az elején nagyon nehéz volt, szinte amiatt, hogy gyakorlatilag itt már egyedül kellett sokat beszélni. ez még inkább nehezemre esett az elején.
Tudtad magadat valamivel segíteni, tehát egy kicsit turbózni a téren?
Kávéval. De igazából, hát nem is tudom, érdekességeket gyűjtöttem, olyanokat, amik inkább először engem érdekelnek, mert arról többet tudok beszélni. Aztán meg próbáltam rámenni az olyan dolgokra, amik így aktuálisak, esetleg időjárás, nyár, vakáció miatt. Úgyhogy próbáltam mindenféle területet érinteni. Nem mondom, hogy most is olyan szuper műsorvezető lennék, mert bőven van hova fejlődni, de ahhoz képest, ahogy kezdtem, így visszahallgattam régi hangfelvételeket, hát borzalom volt az, ami a kezdetekben volt. Örülök, hogy már nem ott tartok.
Ez biztos, hogy így van, és nagyon sokat hallgattalak, és tényleg nagyon nagy fejlődés van. Azt hiszem, hogy sokan mást képzelnek, amikor egy mikrofon mögé ülnek, hogy mit kell mondani, és hogy kell mondani. Szerinted ez hogy van?
Hát egy ismerősöm, mikor meséltem neki, hogy mit dolgozok, akkor mondta, hogy akkor csak beszélned kell. És nagyon sokan úgy állnak ehhez az egészhez hozzá, hogy mint hogy egy kikapcsolódás, tényleg egy beszélgetés lenne. Nagyon sokszor van, amikor tényleg az, de én azt vettem észre, hogy ez húzamosabb ideig képes úgy elfárasztani az embert, mint egy fizikai munka. A sok beszéd maga is, meg a gondolkodás az időben, hogy ne csúszak túl, megvan a maga nehézsége is, de a szépsége is megvan az egésznek, hogy ugye az órát nekem kellett bekevernem mindig a műsorok között, és ahogy szépen egymás után gyakorlatilag összefolynak a zenék, hát nem tudom, ez mindig olyan pozitívum volt, emiatt szerettem talán jobban műsort vezetni, mint riporterkedni, ez közelebb állt később így hozzám. Meg azt vettem észre, hogy ha elkezdek azon gondolkodni, hogy mit beszélek, akkor belebakizak. Ezt így próbáltam utána elfelejteni, hogy nem belegondolni abba, hogy éppen mit mondok, hanem megvan egy fővonal, és akkor azt próbálom tartani, de így túlzottan rákoncentrálni a dolgokra így nem túl érdemes.
Most már, hogyha bakikat említetted, akkor egy picit maradjunk itt ennél. Mennyire vagy bakizós típus egyébként? Mi az, ami befolyásol? Mert szerintem nagyon sok minden meghatározhatja, hogy az ember hogyan beszél és mit ront el, vagy mi az, amit egyszerűen képtelen kimondani?
A hosszú szavakat nagyon nehéz nekem, tehát abban esetek 80%-ában belebotlok. Szakkifejezések, esetleg még ezek azok, amikben így gyakrabban. Szerintem egyébként én gyakran bakizom, igyekszem ezt korlátozni, vagy olyan szavakat használni, ami esetleg szinoníma, és akkor az így könnyebb, vagy gördülékenyebben menne. De azért van bőven baki, mert én úgy gondolom.
És van olyan szó, amit nem tudsz kimondani, mert nekem például van egy, amit komolyan mondom, hogy mai napig nem tudok szépen kimondani, a kedvcsináló ul, tehát ez a szó nekem mindig fölakasztotta egészen magasra a létszeren, soha-soha nem bírtam kimondani szépen, és jó, neked van olyan szó, amit nem bírsz átvenni?
Most így nem jut eszembe, hogy konkrétan melyik volt az a szó, de emlékszem, hogy 2-3 héttel ezelőtt volt egy programajánló, amit fölmondtam, és abban volt egy szó, nem tudom, valamelyik rendezvénnyel kapcsolatban volt, és emlékszem, hogy 6-szor futottam neki, hogy el tudjam mondani, és még akkor sem volt tökéletes, mikor már azt mondtam, hogy na jó, én többet már nem fogom ezt nyúzni.
Innen fogjuk folytatni, hogy hogyan is beszélünk még itt a rádióban, néhány perc zene után.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Szabó Ábellel, és sok mindenről volt már szó, hogy egy új életpályát most választasz, és hogy arra rálépsz, és azon fogsz tovább futni, és a rádiózásról beszélgettünk nagyon sok mindent, de a rádiózás nem csak a beszélgetés és a riporterkedésről szól, hanem van egy csomó háttérmunka. Ezekben is részt vettél. Mit szeretsz jobban? Szereted a gépeket és az ahhoz tartozó programokat, vagy inkább a beszédet? Melyik volt, amit jobban kedveltél?
Igazából mind a kettő egyenlőképpen tetszett, amikor éppen nem beszéltem, nem riportot készítettem, vagy műsort vezettem, akkor nyers riportokat vágtam meg, akár a sajátomét, hogyha másnak kellett segítség, akkor abba segítettem be. Volt, amikor csak mappáznom kellett az anyagainkat, hogy szép rendben legyen minden, és könnyű legyen visszakeresni. Talán a cikkírás volt az egyedüli, amit így nem szerettem nagyon. Keveset tudtam arról írni, amiről egyébként sokat lehetett volna. Ennek több oka is volt. Van, amit nem tudok, hogyha nem magamról írok, hanem másról, akkor nem nagyon szeretek sokat írni. Pont amiatt, hogy én olyan magazint csináltam, ami másokkal foglalkozott, másoknak a pályaképéről, és nem fértem olyanokat beleírni, ami esetleg nem pontosan úgy volt, mint ahogy azt az illető nyilatkozta esetleg, vagy gondolja, úgyhogy inkább ilyen tényszerű közléseket írtam a cikkekbe, kivel beszélgetek, miről, milyen pályán van. Nagyon többet így nem írtam a cikkbe. Igen, ez volt talán az egyedüli, amit így nem nagyon szerettem, és így később is még nehézséget okozott, de a többi részét mind szerettem, tehát vágni is nagyon izgalmas tud lenni. Hogyha nem a saját anyagomat vágom, akkor azért, mert visszahallgatok egy beszélgetést nagyon sok alkalommal, meg is tetszett, akkor még a megvágott anyagot vissza is hallgattam, de a sajátomat is jó volt tudni azt, hogy én vágom, a saját hibáimat, meg az illetőit is úgy tudtam kivenni, hogy a lehető legkevésbé legyen az felismerhető, hogy ez egy hiba volt. Nagyon jó volt az, amikor valaki belebakizott, akár én, akár a beszélgető társam, és utána rögtön kijavította, és úgy kivágni a hibát, hogy fel sem tűnik az, hogy ott egyébként hiba lett volna. Ez nekem mindig ilyen pozitív élmény volt ezt így visszahallgatni.
Valóban egy szép beszédet összevágni, azt hiszem, hogy az tényleg azért jó, mert az ember tisztázza azokat a dolgokat, ami esetleg mondjuk elsőre nem megy jól, és ez nem mindig megy elsőre jól, tehát ezt azért tudjuk, úgy gondolom, tapasztalatból. Mi az, amit ebben az egyében, hogyha visszanézel, így nagyon-nagyon pozitívként maradt meg benned, akár riportra gondolok, akár műsorvezetésre, van-e olyan élményed, ami hihetetlenül jó, és tényleg nem fogod elfelejteni soha?
Konkrét élményt talán nem tudnék mondani, amiatt, mert nagyon sok minden is nagyon színes volt így az eltöltött egy évem. Amit így pozitívumként tudnék kiemelni, az volt, hogy nekem ugye ez az első munkahelyem volt eddig életem során, és nagyon örülök annak, hogy ilyen munkatársaim voltak, mint amilyenek. Ők is színesek voltak, mindegyiknek más a személyiségük, mindegyikkel jó kapcsolatot tudtam ápolni, én úgy érzem. Meg igazából kedvesek voltak velem, mindig segítőkészek. Ez nekem nagyon, nagyon sokat jelentett az, hogy kezdő voltam, és nem azt láttam, hogy akkor a hibáimat felrúlják, hanem hogy segítenek kijavítani azt is, és a hibákból épülni.
Tehát mindenképpen jó élményekkel fogsz távozni. A lelkészi pálya sem áll olyan nagyon messze a rádiózástól, jó, talán nem biztos, hogy könnyű ezt így összehasonlítani, de beszéd szempontjából mindenképpen hasonló, hiszen azért ott is szerepelni kell, és jól kell beszélni, hibátlanul kell. Mit gondolsz, hogyha ezt a pályát majd elkezded egyszer, és a rádiózás valamikor még sorba jön, akkor szívesen még dolgoznál majd ezen a területen is?
Szerintem igen, és hogyha van lehetőségem, én össze is kötném a kettőt, hiszen édesanyámék is, amikor még Kalocsa közelében laktunk, akkor a Korona Rádióban volt kis rövid műsoruk, szintén lelki témával, úgyhogy nagyon jól össze lehet ezt is kötni. Pozitívum még az is, hogy fejlődtem így a beszédterén, most már nem okoz gondot ismeretlenekkel leállni, beszélgetni sem, úgyhogy ez így nagy pozitívum a jövőmet tekintve, illetve úgy érzem, hogy ez nagy segítség volt. De igen, jó volt ez az egyéb munkatapasztalat, és remélem, hogy lesz lehetőségem a kettőt összekötni.
Bízunk benne mi is, hogy így lesz. Néhány perc zene következik most, és még beszélgetünk arról, hogy a lelkészi pályát hogyan is képzeled el, és hogy mit vársz majd a tanulmányoktól.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szabó Ábellel, műsorvezető riporter kollégámmal beszélgetünk, nem sokára búcsút veszünk majd Ábeltől így a rádió területén belül. Lelkészi pályára készülsz, neked azért a családodban van több lelkész is, tehát láttál már elődöket, vagy látsz olyan dolgokat, amik nyilván tapasztalatként is beépülhetnek az életedbe. Van egy képed erről, hogy te milyen lelkész szeretnél lenni? Van valami jövőképed ezzel kapcsolatban?
Úgy érzem, hogy nagyon sok jó példát láttam, akár rokonoktól, akár barátoktól, mert lelkész gyerekként elég sok lelkésszel ismerkedtem meg, úgyhogy sok pozitív példám van. Hármat tudnék kiemelni, akiket így úgymond példaként tekintek, illetve a negatívumokat is látom, és örülök, hogy ezek eddig, és remélem, hogy később nem is fognak, de hogy eddig nem tántorítottak el attól, hogy ezt a pályát válasszam. Az alkalmasági vizsgán kérdezték ezt a professzorok, hogy hogyan tudnám magamat elképzelni gyülekezeti intézményi lelkészként, vagy egyetlen hogy. Nem tudnám ezt még így elmondani, mert gyülekezeti lelkészhez kell egy vezetői készség, ami szerintem bennem nincsen még meg, de nem kétlem, hogy egyszer majd kialakul idővel, ugyanúgy, mint a beszédkészség is elég rövid idő alatt javult fel. Szerintem így a vezetői készséget is meg tudja az ember tanulni, de nagyon szívesen dolgoznék lelkészként kórházaknál is, mivel hogy kisgyerekkorom óta asztmával és allergiával én rendszeresen jártam kórházba, és sok mindent tapasztaltam én is ott, és a tapasztalatok azok nagyon fontosak ahhoz, hogy a betegekkel, a gyengélkedőkkel hitelesen tudjon az ember beszélni, illetve hitelesen tudjon segítséget adni. Ez egy fontos pont szerintem, de igazából mindenhez lenne kedvem, mindegyik területhez, akár még iskola lelkészként is el tudnám magamat így képzelni. Volt is tervem azzal kapcsolatban, hogy esetleg rajzot és történelmet tanítok majd, de végül ugye ebből sem lett semmi, de akár még iskolában is el tudnám magamat lelkészként képzelni.
Egy nagyon komoly képzés előtt állsz. Mit vársz majd ezektől az évektől? Mik a tapasztalatok? Ugyanis itt a felvételen is azért találkoztatok idősebbekkel, vagy felsőbb évesekkel. Mi az, amire számítasz?
A felsőbb éveseken azt látom, hogy nagyon-nagyon sok tudást halmoztak fel már akár egy év alatt is. Kicsit tartok ettől, hogy mennyi nehézséget okozhat ennyi tudásnak a felhalmozása, de egyszerre azt is látom, hogy mennyit fejlődnek emberek, akár személyiségben, akár tudásban, rutint tudnak szerezni már az első év alkalmával. Nehéz így belegondolni, hogy milyen lesz a következő évem, mert tudok olyan tantárgyakról, amik így már most csalódást okoztak. Mást képzeltem el egy-egy tantárgyról, mint ami, illetve ami első évben lesz. Remélem, hogy azért majd később azt az arcát is megmutatja az a tantárgy, amit ennyire várok, mint ahogy én azt első alkalommal elképzeltem, de tényleg öröm ránézni a felsőbb évesekre. Még az is, aki egy-két éve van ott az egyetemen, még ő belőlük egy kis azt sugárzik, illetve én azt láttam, mintha már 1000 éves tapasztalatokkal rendelkeznének. Hát remélem, hogy nem sokára én is ilyen leszek a felvételizők szemében.
Hát mi is ezt kívánjuk neked, és azért úgy gondolom, hogy egy lelkészképzőben, tehát azért a lelki életnek a fejlődése is együtt jár a tudásnak a felhalmozódásával, és azért biztos vagyok benne, hogy ez az, amit láttál rajtuk, azért ez annak is a következménye, hogy ott a lelki élet is úgy gondolom, hogy nagyon magas szinten folyik.
Így van, ez is nagyon sokat hozzátett nekem ahhoz, hogy akkor végleg elszálljam magamat erre a pályára. Nekem nagyon pozitív élmény volt az a 3 eltöltött napot az alkalmassági vizsgán, nem csak amiatt, hogy végül nem elküldtek, hogy alkalmatlan vagyok esetleg erre a pályára, hanem reményekkel távoztam, de ami talán még inkább plusz volt nekem, hogy nem is az, hogy közéletben eltitkolja az ember azt, hogy ő vallásos, de nem köti mindenkinek az orrára. És ott viszont nem kellett félnem attól, hogy hú, megszólnak, nem szólnak meg, nem illik. Jó volt az, hogy a felvételiző társaimmal közösen a bizottsági ülések előtt elmentünk imádkozni, vagy a tesztek előtt. Jó volt ez a közösség, és úgy éreztem, mint hogyha otthon lennék. Jó volt, és jól éreztem magamat. Hiányzott is utána.
Hát azt hiszem, hogy ezek a tapasztalatok nagyon meghatározóak. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon-nagyon sok sikert, és nem csak sikert, hanem sok áldást is kívánok ezen a pályán, hogy minden, amit elképzeltél lelkészként, azt meg tud majd valósítani, és megtaláld azt az utat, amelyik lelkészi vonalon majd szeretnél tovább dolgozni.
Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget a beszélgetésre.
Szabó Ábellel, a műsorvezető riporter kollégámmal beszélgettünk itt a Halas Rádióban. A műsorvezető Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.